Isten igéjét olvasom János evangéliumának 12. részéből, a 12. verstől a 19. versig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonultak ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. János evangéliuma sorozatban vagyunk, és nem meglepő, hogy a beosztás erre a vasárnapra, ezt a világ vasárnapi igeszakaszt jelölte ki nekünk. Amikor a nép végre egy része felismeri Jézusban az Ószövetségben megígért messiást, és ünnepel. Kivonul, kiabál, kiáltozik, cselekedettekkel kifejezi, Jézus a király. Többekkel beszélgettem a hetekben a gyülekezetből, és azt láttam, hogy nagyon sokaknak nem könnyű belépni az ünnepbe, mert sok terhet hordoznak, olyan akár személyes életükben, akár így családi kötelékekben, olyan nehézségek vannak, ami az ünnepben való beléptetést, belépést igen-igen megnehezíti. És talán mindannyiunk lelkére, meg gondolataira rávetül az Ukrajnában történt és folyamatban lévő háború. Tehát egy picit másképpen van jelen a szívünk így az ünnepbe érkezve, és egyszerűen csak mindezzel együtt lépjünk oda ebbe a történetbe úgy, ahogy vagyunk, és engedjük, hogy ott, ahol tartunk, megérkeztessen minket a Szentlélek abba, hogy mit jelent, hogy Jézus király. Azt látjuk a felolvasott igeszakaszban, hogy különbözőképpen ünnepel a tömeg, a tanítványok és maga Jézus. Ezt fogjuk megnézni lépésről lépésre. Először azt fogjuk körbejárni, hogy hogyan ünnepel a tömeg, az összegyűlt sokaság. Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása mind a négy evangéliumban le van írva. És ez a jánosi, ez több ponton eltér a másik háromtól. És például már itt a kezdetén a sokasság kapcsán. János külön megemlíti azt, hogy itt különböző összegyűlt emberek csoportjáról van szó. Az egyik csoport az ünnepre érkezők tömege. A 12. versben így olvasunk róluk, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, és folytatódik. És a sokaságnak meg a másik része a Lázár feltámasztásánál jelenlevők. 17. versben így említi őket János. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ez a csodát tapasztalt sokaság, mint futó tűz adja tovább a hírt, hogy itt valami csodálatos dolog történt. És oda, ahová mennek, éri el az ünnepre érkező sokaságot, Jeruzsálem lakóit, meg a másonnan érkezőket, a hír, hogy Jézus a király. Itt valami emberen felüli történt. Az események, az ünnepnek a belobbantó, beindító szála nagyon izgalmas, hogy nem egy ilyen hirtelen felinduló érzelmi töltet, hogy most úgy ébredtem, olyan jó paszba vagyok, na hát, akkor egy jó buli? Nem. Hanem az, hogy itt ünnep kezdődik és történik, azt az határozza meg, és az indítja el, amit Jézus tett. És azzal lép tovább, ahogyan az emberek válaszolnak erre a történésre. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az ünnep gyújtópontja, az az Isten cselekvésében és az ember reakciójában együtt van. És akár így az ünnepbe érkezésünknek a kérdése is lehet, hogy mit tett Isten, és mi erre a mi válaszunk. Kulcsfontosságú az ünnepünkben, és egész életünkben tulajdonképpen, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel járjunk az Isten cselekvő hatalmára nézve. Azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy amikor terhek és próbák alá kerül a mi életünk, akkor elfordul a szívünk nagyon sokszor Istentől. Amikor ez a teher így ránk nehezedik, akkor azok az érzések, amik így urrá lesznek rajtunk, a kétségbeesés, az aggodalom vagy a harag, megkérdőjelzi, hogy hol van Isten? Nem is számítok neki, nem is figyel rám. És a fájdalmakkal, terhekkel küzdő szív vak, és vakká tesz Isten szeretetére és hatalmára nézve. Ez nagyon fontos, így működünk. Így működünk. Egyébként is, amikor a Biblia a szívről beszél, azt úgy tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy megbízhatatlan vezérlő műszerként tekinti az ember életébe. Az érzelmek így fellobbannak, továbbisznek, irányítanak, jó, hogy vannak, ajándék, de az, hogy az legyen a vezérlő, az nem tekinti vezérlő műszernek az életünkben, megbízható vezérlő műszernek az igen. Jeremiás azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná, ki ismerné. Tehát ha normál helyzetben, működésben sem bízhatjuk magunkat, az érzelmeink, a szívünknek a működésére, vajon egy próbákkal teli, nehézségekkel küzdő, kétségbe esett, esetleg haragvó és keserű szívnek a látására és iránymutatására rábízhatjuk-e magunkat? Torzképet kapunk, hogyha ilyenkor az érzéseinken, a szívünk működésén keresztül szemléljük Istent, és szemléljük azokat a dolgokat, ami körülöttünk történnek, és ez egészen eltávolítja a szívünket Istentől. És ilyenkor egy másik irányító műszert kell találnunk, ami megbízható, és ez pedig a tudatunk, hogy lehet, hogy érzéseim szerint nem érzem azt, hogy az Isten most annyira velem van. Mert olyan vagyok, mint a képen ez a lány, aki így a hullámok között fuldoklik. De tudom, hogy mi van megírva az igében. Az igében az van megírva, és Isten azt mondta, hogy Jézusban Immanuellé lett. Velünk való Istenné lett. Meg van írva. Ez olyan független igazság, tőlem független lévő igazság, ami akkor is igaz, és megállja a helyét, ha én a szívem kétségbeesése szerint mást érzek. És akkor is igaz, hogy ő szeret, hiszen ez van leírva, az Isten szeretet. És ez lett nyilvánvalóvá minden cselekedetében, amit olvasunk a Bibliában. És ez igaz. És ilyenkor, amikor így terhek és próbák alá kerül, megpróbáltatik a mi életünk, és azt látom, hogy valahogy nagyon nagy százalékban, hát nem mernék közvéleménykutatást készíteni, de hogy nagyon sokunk életét érinti az, hogy most különösen is nehéz időszakban vagyunk. És hogy ilyenkor ez annyira fontos, hogy egy másik működésbe kell lépnünk, hogy nem a szívünk érzései szerint kell a hétköznapokban szemlélünk és Istent keresni, hanem azt jelenti, hogy mit tudok én az Istenről. Mit jelentett ki az igéjébe? Nyúljunk vissza azokhoz az igékhez, amikkel már bátorította a szívünket, amikkel már azt mondta, hogy veled vagyok, hogy megsegítelek, hogy ne félj. És mondjuk ki hangosan, merjünk imádkozni, lehet, hogy egy mondat, lehet, hogy csak azzal az igével imádkozok, amit levettem a hűtőmágnesként a hűtőről. Mert ott vigyorog már rám minden reggel, de már nem jelent semmit. Nem baj, vegyük le, vegyük közel magunkhoz, és olvassuk fel hangosan. Bízzál én lelkem, ezt mondja Zsoltár, és biztatja ilyenkor a maga szívét, mert a szív rendetlenül működik ilyenkor, abnormálisan, persze reagál. Hát akkor a tudatunkkal kössük magunkat oda, az igéhez és Istenhez. Kicsoda az Isten, ő akkor is Úr. Amikor körülöttem tombol a vihar, akkor is, hogyha birkózok a problémákkal, akkor is, ha várnám a megkönnyebbülést, és még inkább teher jön, vagy egzisztenciális szorongásaim vannak. És ilyenkor engedjük el leginkább, hogy a szívünk irányítson, és lépünk hátra Istentől. Pedig ilyenkor kell a legközelebb tudatosan odatolni magunkat, és keresni őt, hogy kicsoda ő, keresni az ő igazságát. És tudom, hogy nagyon sokan vágyjuk azt, hogy úgy lépjen be Jézus, mint akkor ott Lázárnál. És akkor, ahogy ott a negyednapos hullát életre szólította, várjuk, hogy azzal az elsöprő hatalommal cselekedjen az életünk területeim. És valamikor történik. Valamikor ilyen csodáknak vagyunk a részesei. Hogy egyszerűen megoldódnak helyzetek, pedig nem volt rá emberileg lehetőség. Vagy megnyílik ajtó, pedig hát ez lehetetlen volt. Valamikor igenis előttünk jár erővel, hatalommal az Úr. És valamikor nem. Valamikor csak mellénk lép a fájdalomba, és azt mondja, hogy itt vagyok, veled sírok. Mit jelent a velünk élet Immanuel nekünk? Nagyon fontos az, hogy ne a fájdalmainkon, ne a terheinken keresztül tekintsünk Jézusra, hanem a kijelentett igén keresztül. Kicsoda ez a Jézus? Az Isten fia, aki értünk adta önmagát. Ő a mi szolgakirályunk, aki szolgálni jött, úgy lett királyá. Kicsit így visszaérkezve a sokaság ünneplésében. Hogyan ünnepel, mit olvasunk? Tehát nyitott szívvel, meglátják Istennek a hatalmas dolgait, és reagálnak, és belépnek, és hisznek. És ez nyilvánul meg szavakkal, meg tettekkel, szavakkal, hiszen futó tűzként adják tovább, hogy hatalmas, fantasztikus, csodálatos dolog történt. És úgy is megnyilvánul a szavakkal, hogy amikor Jézus jön, akkor kifejezik a hódolatukat, és azt mondják, hogy Hozsanna, áldotta ki jön az Úrnak a nevében. Írás magyarázók szerint Jézus messiásként való elismerése nem a Hozsanna, segíts meg, eredetileg a király felé kérés, később pedig a királyt dicsőítő felkiáltásban, tehát nem ebben rejlik az, hogy a tömeg messiásként üdvözli Jézust, hanem a kiáltás végén levő három szó. Az Izrael királya. Ez az egész, ami az egész mondat, amit olvastunk Jánosnál, a 118. Zsoltárból vett idézet. Hiszen ezzel a 118. Zsoltárral jöttek az ünnepre érkezők a templomba, és ott az Isten tiszteleten az ünnepre érkezők és a papok ilyen a liturgia során ilyen párbeszédes formában mondták el, énekelték ezt a 118. Zsoltárt. De ha utána olvasunk a 118. Zsoltárnak, nincs benne az, hogy Izrael királya. Az a mondat, amit idéz János, így végződik, áldott az, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Mert az egésznek annyira különleges olvasata van, hogy János az ő bizonyság tételével kiegészíti. Ez a János, aki végig kísérte Jézus életét, aki nem csak egy csodáját látott, hanem sokat, aki maga Jézus személye mellett lett felnőtté. ez a János így tesz bizonyságot, azt mondja, hogy király. Az Izrael királya. Ez a Jézus, akit megismertem. Ez a Jézus, akinek láttátok a hatalmát megnyilvánulni. Na, ez Izrael királya. Láttatni és értetni akarja az olvasóival, hogy Jézus király. Az egész világnak őt kell ünnepelni és őt megismerni. És erről szólnak a szavak, a tettek. Erről szól a pálmaágaknak a lengetése. Pálmaágakkal a győztes királyt várták. A bevonuló győzelemből hazaérkező királynak, mint egy ilyen lobogókat lengették a pálmaágakat. És ez folyik a szavakkal is. Jézus király. Szavak és tettek. A mi szavaink, a mi tetteink. Hogyan beszélnek ma Jézusról? Hogyan nyilvánulnak meg a tetteinkben? Jézus király. Ő az Isten fia. Mit lobogtatunk a kezünkbe? Mi van a kezünkbe? Lehet, hogy még azok a vádiratok, amiket szívünk keserűségével írtunk meg, amikor nem úgy tapasztaltuk, és akkor Jézus érkezését, ahogyan vártuk. Vagy az van a kezünkbe, hogy Jézus az, aki úr a halál felett is. Ő egy győztes király. Érkezteseire közelebb a szívünket a lélek. Jézus király voltának ünnepléséhez. Menjünk tovább. Nézzük meg, hogy hogyan ünnepelnek a tanítványok. A másik három evangéliumban azt olvassuk, nagyon izgalmas, ha van otthon időnk, szépen olvasgassuk el mindent, hasonlítsuk össze. Mert hogy a másik három evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus nem rátalál a szamára, hanem kéri a tanítványait, hogy akkor menjen el, sőt, ilyen előre megmondja, hogy hova és hogyan, ilyen nagyon misztikus úton, és ott van az a szamár, és odaadják, de itt csak annyi van, hogy és Jézus pedig rátalál arra a szamára, és felül rá. Nem mond ellene a jánosi leírás a másik három leírásnak. Csak János másképp láttat. Célirányosan tömörít. Egy fókuszúvá teszi a történetet, és ez a fókusz Jézus király. Méghozzá az a király, akire várt Izrael népe az Ószövetség óta. És erre mutatnak a múltbeli történések, múltban elhangzó proféciák, jelenben kimondott szavak. Hogyan ünnepelnek a tanítványok? Úgyhogy jelen vannak Jézus mellett. Azt olvassuk, hogy csak visszaemlékezve áll nekik össze, hogy akkor ott, hogyan, miért is történik az ünneplés, milyen király is Jézus, mikor áll össze? Amikor legyőzi Jézus a halált, amikor feltámad a halálból. Ez a megdicsőülése, hogy meghal és harmadnapon feltámad. És akkor áll össze a puzzle. Akkor áll össze egy képpé. Hogy vannak jelen? Értetlenül. Csak sodródnak. És nagyon szeretem a Bibliának ezt a leírását, amikor nem kendőzi el a gyengeségeiket Jézus követőinek, se Izraelnek, amikor az Ószövetségben olvasunk Isten népéről. Nincs egy ilyen rózsaszín kép, hogy ó, mindig ott voltak, és igennel feleltek. És a tanítványokról is, nem az, hogy toppon vannak, hanem ott vannak értetlenül. Óriási boci szemekkel néznek, hogy hát ez mi? Jó, hát tesszük, megyünk, meg itt vagyunk. És ez abszolút felszabadító. Lehetünk úgy az ünnepben, ahogy vagyunk. Nem kellett elvégezni a tanítványoknak egy 10 hetes tanfolyamot. Ünnepre felkészítő tanfolyam. Kész vagy most már arra, hogy királyként dicsőíts engem? Hogyha elérted a 90%-os teljesítményt, akkor jöhetsz ünnepelni. Nincs felkészítő tanfolyam. Úgy, ahogy van. Úgy érkeznek meg a tanítványok. Ott, ahol a szívük tart. Ott vannak Jézus mellett, és részesei az eseményeknek. És később jön a Szentlélek, és új megvilágításba helyezi az egészet. És milyen jó ez. Nem csak felszabadító, reményteljes, hogy az Isten munkája ennyire telve van kegyelemmel. Igen, történik egy adott ponton. És tök jó, ha be tudunk lépni az ünnepbe, és úgy tudunk ünnepelni, hogy tényleg az ünnepetről szól az ünnepünk, és nem a kajákról, meg a mi kényelmünkről. Tehát nagyon jó, amikor meg tudjuk ragadni az ünnepben az ünnepelt jelenlétét. És olyan is van, amikor csak hátra nézünk, és milyen ilyen kegyelmes az Isten, hogy engedi később láttatni, hogy igen, akkor ott már az Isten munkálkodott, akkor így és így volt jelen. És az életünkre nézve is kérhetjük, hogy megállhatunk, hátra nézhetünk, hogy jöjj lélek, és így mutasd meg, hogy ott, amit nem annyira értek, hogy na, az útelágazásnál mi miért történt meg, hogy hozhatjuk az Isten jelenlétébe. Ő nem csak pontszerűen működik, hanem folyamatosan. És engedi, hogy később meglássunk, megértsünk dolgokat, nem mindig, de néha megengedi. És aztán majd végül majd teljes mértékben érteni fogjuk, de most még ez elég, hogy néha megértjük, hogy a szálak mögött hogyan folyt párhuzamosan az Istennek a munkája. Ünnepel a sokaság. Ünnepelnek a tanítványok a maguk módján. És ünnepel Jézus. Jézus ünnepel. Ez milyen jó. Belép az ünnepbe. Azt olvassuk, hogy miután a nép felkiált, hogy Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya, Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá. Jézus pedig, mint egy válaszol, elfogadja az ünneplést. Lehet, hogy azok, akik ünnepelnek, egy hét múlva nagyon jól tudja, hogy még azok közül is lehet, hogy valaki a tömeg hatása alatt már nem Hozsannát kiabál, hanem feszíts meget. De akkor és ott Jézus elfogadja az ünneplést. Akarták őt többször koronázni. Egyszer kifejezetten olvassuk az 5000 megvendégelése után, az 5000 embernek, mikor Jézus 5 kenyérből és 2 halból megelégítette őket étellel, sőt, még maradékot is szedtek össze, azt olvassuk, hogy utána királlyá akarták őt tenni, és ő nem engedte. Nagyon szeretem Gyökösi Endrének a megfogalmazását. Azt mondja, hogy nem engedte Jézus, hogy kenyér királlyá tegyék. Nem engedi Jézus, hogy gyomor motivációból az ember királlyá koronázza. Mert ő király, de nem kenyér király. Ő ellenséget legyőző király. És ez igen, ez szemléletváltásra hív bennünket is. A mai fogyasztói társadalomban bennünket is olyan sokszor meghatároz, hogy a vágyainkat, hogyha teljesíti Jézus, na akkor látjuk őt királynak. Majd amikor megadja azt, amire annyira vágyunk, amikor csillapítja a lelkünk éhségét, vagy fizikai éhségét, na majd akkor király. És Jézus miközben megteszi azt, hogy csillapítja akkor és ott is a fizikai éhséget, de nem elégszik meg azzal, hogy ő éhség és vágy csillapító legyen az emberek életében. Hiszen, hogyha csak az életünknek egy pici szelete Jézus, csak a polcon elfér ott az édesvízkiadó, elfér ott a természetgyógyászat, elfér ott egy kis horoszkóp, Jézusnak is van helye, sok mindennek van ott helye. Jézus csak egy, amit ha akarok, leveszek és használok. Mert éppen most ahhoz nyúltam hozzá. Ha csak akkor szeretjük és tiszteljük, amikor úgy táncol, ahogy mi fütyülünk. És ha csak addig követjük, amíg nekünk kényelmes, csak addig megyünk, ameddig nekünk jó, amíg nem kell kilépni a komfortzónánkból, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy magunk faragta, hamis bálványkép rabságában élünk. Magunknak gyártottunk egy Jézust, ez nem Jézus, akit mi így imádunk, akit le lehet venni a könyvespolcról, egyként a többi közül, aki úgy táncol, ahogy mi fütyülünk. Ha csak így van jelen az életünkben, akkor valójában még nem tettük le, vagy újra le kell tennünk saját koronánkat, hogy ő lehessen király. Mert hogyha ő király, akkor jogosan úr akar lenni, az úr pedig uralkodik. Olvastam a héten egy 19. században élt evangélikus lelkészről, Johann Christoph Blumhardtnak hívták, aki részese volt az akkori Németországban történt ébredésnek. És nagyon izgalmas volt, ahogy ő akkor ott az 1840-es, 50-es, 60-as években fogalmaz meg arról gondolatokat, hogy mit jelent, amikor Jézus király, amikor ő uralkodik. Ezt írta. Amikor Jézus a hegyi beszédben azt mondta, hogy térjetek meg, azzal azt mondta, hogy legyetek egészen más emberré. Mindennek meg kell változnia. Amikor azt mondta, hogy a mennyek országa közel van, az azt jelentette, hogy hagyd el az összes üres elfoglaltságot. Adj fel mindent, ami negatív irányba befolyásolt téged. Szakíts minden hatalommal, ami eddig megragadott téged. Övéi életében egy újfajta hatalom veszi át az irányítást. Egy új uralkodó kerül trónra. Egy új király veszi át az uralmat. Új úr uralkodik felettük. A régi elmúlt, és egy egészen új idő jön. Nagyon konkrétan fogalmaz. Mit jelent, hogy Krisztus úr és uralkodik? Azt jelenti, hogy egy rajtam kívülálló igazság lesz a vezér, és ami irányít. Már nem az én okosságom és gondolataim, határozottságom az, ami léptet, ami gondolkodtat, ami vezet, hanem az ő igazsága, hanem az ő úrsága határoz meg engem, és ennek az igazságnak akarok érvényt szerezni a családban, a munkában, a kapcsolatunkban, kapcsolataimban. Idézek még egyet ettől a lelkésztől, ami egészen radikális, és egészen radikálisan érintheti a szívünket is. Jézus királyságában csak egy dologra van szükség, teljes fordulatra. Ha gazdagok vagytok, engedjétek el a nevetséges vagyonotokat. Mondjátok magatokban, nem hagyom, hogy a pénzem uralkodjon rajtam. Nem fogom irigyelni azokat, akiknek sok van. Azt akarom, hogy Isten uralma határozzon meg. Ha szegény vagy, fordulj el teljesen a szegénységettől. Mondjátok magatokban, nem hagyom, hogy a gond és a bánat uralkodjon rajtam. Azt akarom, hogy Isten uralkodjék életemben a legnagyobb szenvedésemben is. Isten újra segíteni fog nekem, az ő uralma, az ő vezetése alatt maradok. Amikor tehát Isten országáról hallotok, legyetek hűek. Ez az egyetlen dolog, amit tőlünk elvárnak. Legyetek hűségesek. Ahol idegen befolyások akarnak bekúszni, mondjátok ezt el velük, itt mi egyedül Istent akarjuk. Semmi más ne uralkodjon rajtatok. Minden ettől függ. Nagyon kemény. De Jézus is ilyen kemény volt. Vagy Istent imádjátok, vagy a mammont. Két úrnak szolgálni nem lehet. Jézus is radikális, nagyon-nagyon sokszor. Menj el és többé ne vétkezz. Kezdj újat. Megbocsátottak-e te bűneid? Akkor nem elj vissza, mint disznó a pocsolyába, és vetrengél benne. Mint ilyen sebészi kés, metszi le szívünkről a felesleget, és akar érvényt szerezni annak, hogy Krisztus király, ő úr, és ha azt mondjuk, hogy ő úr, akkor meg kell, hogy határozza az életünket minden helyzetben. Akkor is, ha nem látom, ha nem érzem, nem az érzéseim szerint úr, nem én szerintem úr. Ő önmagára nézve úr. Úr és király, aki dicséretre méltó, akkor is a hason kúszok a földön a fájdalomtól. Ő ettől függetlenül úr. És hiszem azt, hogy amikor hason kúszok a fájdalomtól a földön, akkor ez az úr ott kúszik velem együtt, mert olyan úr, aki szolga király, aki úgy szolgál, hogy belelép a fájdalmunkba, hogy megtapasztaljuk az Isten átülelő szeretetét és erejét a legmélyebb pontján is a mi életünknek. Jézus egyeduralkodó akar lenni az életünkben. De amíg emberi szinten, emberi tapasztalati szinten azt mondjuk, hogy egyeduralkodó, legtöbbször ilyen elnyomó zsarnoki uralom az, ami idéződik bennünk, ami magának hajtja, akarja a hasznot. De Jézus uralma nem ilyen. Jézus nem elnyomó uralmat hoz, hanem felszabadító uralmat hoz. Felszabadítja az életünket a bűn köteleiből, a sátán kötözöttségéből. És szabadságot hoz. Az ő egyetlen egy uralom van ezen a földön, ami szabaddá tesz, az pedig Jézus Krisztusnak az uralma. És ő nem kizsákmányolni akar. Nem azért akar uralkodni rajtunk, mert el akar nyomni, hanem azért, mert tudja, hogy céltévesztettek vagyunk az édenkert óta nélküle. Össze-vissza bolyong az életünk. És hogyha nem ő uralja az életünket, valami más úgy is uralja. Függő emberek vagyunk. Szoktam mondani a gyerekeimnek, egyetlen egy egészséges függőség van ezen a világon, és az Jézus Krisztus. Van egészséges függőség. Jézus Krisztus. Ha ő királyként uralkodik az életünkben, és ez a mi függőségünk, na akkor kerül helyére a mi életünk. Mind a magunkkal való kapcsolatunk, mind a másokkal való kapcsolatunk, és mind az Istennel való kapcsolatunk helyreáll és gyógyul. Ebben van az Isten uralma. Megbékéltet Istennel, az Atyával. Azzal, hogy jöhetünk az Atyához. Mert az Atya már nem a szentségének a haragjával fog lesújtani a mi bűneink miatt ránk. Ezt érdemelnénk a bűneink miatt, azonnali halált. A bűnbüntetése a halál. Bűnzsoldja a halál. Benne van az igében. De Jézus odalépett, és azt mondja, hogy engem érjen a büntetés. Elhordozom a haragodnak a súlyát, hogy ők szabadok legyenek. És annyira különleges, ahogyan az ember mindig nagyjá akar lenni, az édenkert óta, olyan nagy, mint Isten, nagyobb, mint a másik ember. Az ember bűnös természete ilyen irányú, felfelé, taposva másokon át. Az Isten szeretete meg ilyen irányú. Lefelé, az ember felé, a kegyelem mindig lefelé árad. A mindenható Isten fia lesz kicsivé, a nagy lesz az emberré kicsivé. Azért, hogy mi az ő szeretetébe magunkat megtalálva merhessünk mi is kicsik lenni, és engedni, hogy az legyen nagy, aki valójában tud nagyjá lenni, és azzal nem rombol, hanem gyógyít. Zakariás proféciájában azt olvassuk, hogy ez olyan uralom, ami majd adatik az eljövendő Mesiásnak, ami tengertől tengerig ér. És ez egy olyan profécia, ami még nem teljesedett ki. Jézus uralma még nem ér tengertől tengerig. Még azt látjuk, hogy igenis uralkodik a bűn, igenis a szétdobáló, a sátánnak határozottan megnyilvánuló munkája és ereje van, de mégis Jézus királysága olyan királyság, ami már itt tapasztalható a Szentlélek erejében. Akkor és ott úgy ünnepelte a tömeg Jézust, hogy látták az Isten cselekvését, Lázár feltámasztását, hittek, és nekünk már mennyivel többünk van az ünneplésre. Mi láthatjuk az áldozatát Jézusnak, miért tette, mi ennek az ajándéka, hogy nekünk már nem kell a bűnünk büntetése alatt élni. Nem kell bűhödve törleszteni a bűneinkért, hanem rendezhetjük. Kérhetünk bocsánatot, és felszabadulhat a mi életünk. Nem kell a kötözöttségek alatt élni, mert élhetünk szabadságban. És a feltámadás ereje már itt és most meghatározhat minket. Király, másfajta király, a békesség fejedelme, nemészség csillapító, nem vágy csillapító kenyér király, hanem király, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Hát ünnepeljük őt. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, megállunk előtted a tanítványokkal, és megállunk előtted a sokasággal, és ünneplünk téged, királyt. Köszönjük azt, hogy te úr vagy. Köszönjük azt, hogy te győztes úr vagy. Hogy te király vagy. Hogy benned erő van. Hogy benned szeretet van felénk. Szeretet van felénk, és azért jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Mert megállunk előtted úgy is, mint akik királyt ünnepelnek, de sokszor nem királyként látunk, Urunk. Sokszor eltorzítja a veled való kapcsolatunkat mindaz, ami történik velünk. Így állunk most meg, nehézségeket hordozva is. Így állunk meg zajban, és kérünk, hogy te mutasd meg ezen az ünnepen, hogy hol torzult a veled való kapcsolatunk. Hogy hol vannak azok a pontok, ahol talán már mást imádunk helyetted. Kérünk, hogy te formálj minket ebben, te tisztíts meg, te szabadíts meg ezektől. Mert valóban úgy szeretnénk téged követni, ahogyan te hívsz. Úgy szeretnénk megismerni, aki te vagy. És így szeretnénk te utánad menni. Nem csak az ünnepben, hanem az életünk minden napján. Kérünk, hogy te erősítsd meg azokat, akik ebben most lankadnak. Kérünk, hogy te szólj azokhoz, akik most némaságban vannak. Kérünk, hogy te ülj oda azok mellé, akik gyászban vannak, akik magányosnak érzik magukat. És így kérünk, hogy te vonj minket közösségbe, magaddal és egymással is. Így áld meg az együttlétünket, a további ünnepünket. Így légy velünk a családjainkban. Amen. Folytassuk tovább az imádságot az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.